A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezetőelemzője.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy közzétette a minap a Raiffeisen Bank 2020-as prognózisát. Nézzük a első körben a makroszámokkal, mit jósolnak idénre.
Hát ugye nyilvánvaló, hogy egy hatalmas nagy gazdasági visszaesés az, ami a 2020-as évet jellemzi világszerte, tehát ez egy nagy globális visszaesés. Európában kimondottan nagy gazdasági visszaeséssel számolunk, általában olyan 6-8% közötti gazdasági visszaesés az előrejelzésünk az Európai Unió legtöbb országában. Vannak országok persze, ahol ez magasabb, főleg Olaszország, Spanyolország esetében gondolunk arra, hogy még 8%-nál is nagyobb visszaesés fog bekövetkezni, és vannak országok, ahol ez némileg alacsonyabb, ezek közé tartozik például Magyarország is.
Nálunk 3,5%-os visszaesést jósol a Raiffeisen Bank. Ez nagyjából hasonló, mint például az IMF-nek a jelentése, és ahogy kivettem a szavaiból, talán kedvezőbb is, mint más országokénak a várható lassulása vagy recessziója. Miért?
Igen, ez egy érdekes jelenség, hogy több olyan elemzés is van, amelyik szerint a magyar gazdaság kilóg a sorból valamilyen mértékben, vagy valamennyire kilóg a sorból a 2020-as válság során. Egyébként ugye 2009-ben is kilógott a sorból. Hát a különbség az, hogy 2009-ben negatív irányba lógtunk ki, tehát nagyobb volt az átlagosnál a gazdasági visszaesés Magyarországon. Szerencsére 2020-ban azt gondoljuk, hogy ez fordított irányú lesz, tehát valamivel kisebb lesz Magyarországon a gazdasági visszaesés, mint a többi országban. És igen, hát ez magyarázatot igényel, hogy miért, mi ennek az oka. Az első ok az, hogy, és egy kicsit engedje meg, hogy hátrébről indítsam ezt a magyarázatot. Tehát mit látunk a világban? Azt látjuk, hogy a járvány kezelésének az első fázisában a szociális távol tartás, a kijárási korlátozás, az otthonmaradás az, ami a gazdaságpolitikusok, illetve politikusok figyelmének az előterébe került, tehát ilyen típusú intézkedéseket hoztak meg. Ezek az intézkedések viszont azzal a súlyos gazdasági következménnyel járnak, hogy összeesik abban az időszakban az adott gazdaságnak a teljesítménye. Hát nyilván nem 0%-ra csökken, de egy szigorú korlátozó időszakban a korábbi vagy a potenciális gazdasági növekedéshez képest a teljesítmény 30-40%-kal zuhan. És ugye egyáltalán nem mindegy, hogy honnan, milyen szintről zuhan vagy érkezik meg ez a 30-40%-os zuhanás, és az sem mindegy, hogy milyenek a korlátozó intézkedések. Tehát vannak országok, ahol a korlátozó intézkedések nagyon szigorúak, példákat lehet találni akár a környező országokban is, akár Nyugat-Európában is, Dél-Európában is, Franciaországban nem hagyhatják el a lakóhelyüket, vagy nem hagyhatták el a nagyon korlátozó időszak közepette több mint 1 kilométerrel a lakosok a lakóhelyüket, Írországban 2 kilométerrel messzebb nem mehettek, de például a húsvéti ünnepek alatt Szerbiában 200 méterben húzták meg ennek a határát. Magyarországon ehhez képest azt látjuk, hogy viszonylag szabadabban mozognak az emberek, a korlátozások azok valamivel enyhébbek. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy enyhébbek a korlátozások, és azt is látjuk, hogy a magyar gazdaság egy magas növekedési időszakában volt, amikor beütött a vírus, beütött a válság. Ugye itt az elmúlt 2 évben 5% körüli volt a gazdasági növekedés, és az idejében azt gondoltuk, hogy hát lesz valami lassulás, de ez a lassulás, ez a fejünkben úgy nézett ki, hogy nem lesz nagyon nagy mértékű, tehát nem 5%, hanem 3,5 vagy 4%-os növekedés tűnt reálisnak 2020-ra, és egyébként az első hónapokról kijövő statisztikai adatok alá is támasztják ezt a korábbi várakozást, hogy hát a lendület az megmaradt a magyar gazdaságban, viszont hogyha egy gazdaság az magasabb szintről esik ugyanannyit, akkor ugye nem esik annyira mélyre, mint azok az országok, ahol a potenciális növekedés alacsonyabb volt, 1% körül mozgott az euróvezeti gazdasági növekedés. Tehát az egyik magyarázat az az, hogy egy magasabb szintről esik le a magyar gazdaságnak a teljesítménye, a második pedig az, hogy a korlátozó intézkedések nem a legszigorúbb korlátozó intézkedések közé tartoznak. Persze van a magyar hozzáállásnál is jóval liberálisabb, ugye erre példát látunk Svédország esetében, ahol hát szintén vannak ajánlások a korlátozásokra vonatkozóan, de olyan típusú mondjuk iskola bezárás vagy éttermi bezárás, mint a Közép-Európában vagy Nyugat-Európában olyan emellett nem döntöttek a politikusok. Tehát ez a két tényező már eleve azt mondatja velünk, hogy hát itt talán egy árnyalattal kisebb lehet a gazdasági visszaesésnek a mértéke, mint a kevésbé szerencsés országokban. Viszont van egy harmadik tényező is, ez pedig az, hogy milyen mértékű gazdaságpolitikai mentőcsomagot készítenek az adott országban. Ugye egy gazdaságpolitikai mentőcsomag két részből áll. Egyrészt vannak a költségvetési intézkedések, másrészt pedig a jegybanki monetáris politikai intézkedések.
Hát akkor bontsuk szét a kettőt. Azért markánsan eltér egymástól, nézzük a költségvetés a gazdaságpolitikai intézkedéseket. Keretben persze azt tudjuk mondani, hogy összességében legalábbis ezt mondja a kormány, a GDP 18-22%-át is elérheti a mozgósításnak a volumene.
Hát ugye ennek egy nagyon kicsi része az, ami a költségvetési politikából jön. Nagyjából egy 2%-pontnyi GDP arányos támogatást kaphat a gazdaság a költségvetéstől. De látni kell, hogy azért a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek a képessége arra, hogy támogatni tudja a gazdaságot, az nem túl jelentős. Ugye az elmúlt években 2% körül mozgott az államháztartásnak a hiány, ami nem túl magas, de hogyha összevetjük ezt mondjuk a német 0%-os vagy a cseh-szlovák 0% körüli deficittel, ami hát ugye egy kiegyensúlyozott költségvetést jelent, ez azt jelenti, hogy hát Magyarországnál azért vannak olyan országok, akik Magyarországnál nagyobb képességgel rendelkeznek a költségvetési segítségnyújtásra. Másfelől azt gondolom, hogy azért a történet még nem ért itt véget, tehát amiket ismerünk eddig, költségvetési intézkedések, azokat még én azt gondolom, hogy követhetik továbbiak. És egyébként, hogyha megnézzük, hogy mik azok az intézkedések, amelyek az egyes országokban megszülettek a költségvetési támogatás címszaván, hát azt látjuk, hogy itt nagyon hasonlóak az intézkedéseknek az irányai, tehát itt mindenhol, szinte minden országban bevezettek valamilyen típusú bérkiegészítést, ugye ez a Kurzarbeit program, ennek a német neve a Kurzarbeit program, tehát valamifajta bérkiegészítés, vannak állami hitelgaranciák, vannak beígért állami beruházási programok, és vannak a szociális transfereknek a meghosszabbítása vagy kiterjesztéséről szóló határozatok. És hogyha megnézzük, hogy a magyar csomag ezek közül mit tartalmaz, hát azt látjuk, hogy mindegyik elemet tartalmazza. Némely elem az még nincs teljes mértékben kimondva, némely elemben már a korábbi megkérdetekhez képest is vannak változások, könnyítések, hozzáférhetőbbé vált például a bérkiegészítő, bértámogató program, és én azt gondolom, hogyha előre tekintünk, akkor még lehet arra számítani, hogy szüksége lesz a magyar gazdaságnak arra, hogy több állami segítséget kapjon.
Ugye azt mondta a miniszterem, csak egy gondolat erejéig vágó közbe, hogy számukra, a kormány számára fontos a pénzügyi stabilitás, mint értéknek a fenntartása, és ezért nem is akarják, hogy a költségvetési hiány, legalábbis ez a korábbi nyilatkozatok alapján volt leszűrhető tanulság, 3% fölé emelkedjen. Ebben a szituációban ez milyen üzenet a piacok felé? Mert ugye most megengedik elméletileg a lazítást mindenütt az Európai Unióban is például.
Igen, tehát ez egy nagyon érdekes fordulata, illetve hozadéka ennek a 2020-as koronaválságnak, hogy korábbi gazdaságpolitikai tabuk sorra dőlnek le. Az egyik ilyen tabu az Európai Bizottság részéről a 3% alatti, GDP arányos 3% alatti költségvetési hiány elvárás volt, ugye ezt is felfüggesztették. Tehát ilyen értelemben van mozgástere a magyar kormánynak arra, hogy nagyobb legyen a hiány. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyobb is lesz. Nagyobb lesz részben azért, mert sajnos a bevételek azok a súlyos gazdasági visszaesés miatt jelentősebb mértékben csökkennek, mint ahogy azt gondolni lehetett egy hónapja, vagy másfél hónapja. Tehát itt nagyon jelentős mértékű bevételkieséssel lehet számolni egyfelől. Másfelől pedig azt gondolom, hogy amit az előbb is mondtam, hogy lesznek még további kiadási tételek. Vannak ugye olyan elemei a költségvetési csomagnak, a közvetlen járvány elleni küzdelemnek a költségei, azok ugye egy felülről nyitott csomagot képeznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy többe fog kerülni a válság elleni küzdelem, a járvány elleni
erről
küzdelem.
Erről beszélt maga a miniszterelnök is, ugye mondta, hogy a gazdaságpolitikai akciótának eddig két szakasza vált ismert, és említőleg ugye ez a tétel felülről nyitott.
Így van, és én azt gondolom, hogy szükség is lesz arra, hogy még több pénzt áldozzon erre a kormány. Ennek megfelelően maga az államháztartási hiány, én azt gondolom, hogy nem a GDP 3%-a alatt lesz. Ugye jelenleg a tervek arról szólnak, hogy 2,7%-os legyen a államháztartásnak a hiány, hogy ez már egy megemelt hiánycél. Az eredeti az 1% alatti hiánycélt irányzott elő. Nagyon nehéz megmondani, de hogy hol áll meg ez a történet, de ez a 5-10%-os tartomány lesz, ami iránymutató lehet.
Hát akkor ejtsünk néhány szót a monetáris támaszról is, nem akármilyen programot jelentett be a Magyar Nemzeti Bank, de mielőtt ezt kielemeznénk, nézzük itt a rögtön intézkedéseket, közismert, hogy nagyon begyengült a forint a euróval szemben az elmúlt egy-két hónap leforgása alatt, pont a koronavírus okozta sok vagy pánik miatt, és hát ugye a Magyar Nemzeti Bank tulajdonképpen kamatot emelt, de úgy tűnik, hogy ennek már az ereje kifutóban van, vagy rosszul látjuk?
Majd meglátjuk, hogy mi fog itt történni. Ugye azt kell látni, hogy ahogy a válság beütött a pénzügyi piacokra, ugye még február végén, március elején, amikor még egyáltalán nem volt arról szó, hogy ez egy pandémiává válik a koronavírus járvány, és ilyen mértékű gazdasági visszaesés fog bekövetkezni világszerte, mint amire sajnos számítani lehet. Már akkor ugye volt egy riadalom a tőkepiacokon, pénzügyi piacokon, a kockázatosnak ítélt eszközöket eladták, ezektől megszabadultak a befektetők világszerte. Kockázatosak a feltörekvő piacok, kockázatosak a részvénypiacok, és még lehet sorolni. A részvénypiacokon hatalmas zuhanások következtek be. A devizáknak, a feltörekvő piaci devizáknak az eladási hulláma, az pedig ugye nyilván nem hagyta érintetlenül a magyar forintot sem, de azért fontos felhívni arra a figyelmet, hogy mondjuk Latin-Amerikában vagy Dél-Kelet-Ázsiában a helyi valutáknak a gyengülése az 20-30%-os szintet is elért, ehhez képest Közép- és Kelet-Európában 8-10%-os deviza gyengülés következett be.
Tehát akkor örülhetünk a kevésbé rossznak?
Ennek mindenféleképpen örülhetünk. Ugye ez egyébként jelzi azt is, hogy azért a feltörekvő világ is szegmentált, tehát egy latin-amerikai országnak a makrogazdasági fundamentumai és képességei, a gazdasági struktúrái, azok, hogyha összehasonlítjuk egy közép-kelet-európai országgal, akkor azt látjuk, hogy hát ég és föld a különbség. Éppként sok olyan gazdasági elemző van, akár gazdasági elemző intézet, vagy akár ugye szupranacionális intézet, mint a Nemzetközi Valutalap, amelyik például Szlovákiát és Csehországot már a fejlett országok közé sorolja, és hát olyan, hogyha ránézünk Csehországra és Magyarországra, vannak különbségek, de azért elég közeli a két gazdaságnak a teljesítő képessége és struktúrája, hogyha egy globális szemüvegen keresztül értékeljük ezeket a régiókat. Tehát azt lehet mondani, hogy az első eladási hullámban tulajdonképpen eszköztelen volt Magyarország, hiszen együtt gyengültünk a régióval, sőt, talán azt lehet mondani, hogy a lengyel zlotyi és a cseh korona egy hajszálnyival még jobban is gyengült a magyar forintnál. Ugye ezt követően március második felétől alakult ki egy ilyen hungarikum, egy ilyen Magyarország specifikus történet, amikor a befektetőknek egy köre, a pénzügyi spekulánsoknak egy köre rászállt a forintra. Ugye itt a fő érvük az volt, hogyha összehasonlítjuk a magyar kamatszintet a régió többi országában tapasztalható kamatszinttel, hát itt jelentős a különbség, sokkal alacsonyabb a magyarországi kamat, egyrészt ugye ez olcsóvá teszi a forint elleni spekulációt, másrészt pedig egy történet kereteit meg tudja adni, hogy miért érdemes a forint ellen menni, és ekkor következett be április elején két lépésben a Magyar Nemzeti Bank részéről a kamatemelés, aminek és hát ugye mindeközben egyébként ezt hozzá kell tenni ez a történethez, hogy világszerte azt látjuk, hogy a monetáris politika első intézkedései között a kamat csökkentés szerepelt. Kamat, már ahol lehet kamatot csökkenteni. Ugye az Európai Központi Bank részéről ez nehézkes, hiszen továbbra is 0% a hitelkamat és negatív a betéti kamat, de például Amerikában, az USA-ban ott ugye lehetett kamatot csökkenteni, szerte a világban, ahol még volt érdemi pozitív kamat, ezt elkezdték csökkenteni, így a régióban is. Tehát nagyon rövid időn belül, április első hetének a végére összeértek a kamatszintek Közép- és Kelet-Európában, tehát a lengyelországi, a csehországi és a magyarországi kamatszintek között már érdemi különbség nincs. Ráadásul ugye van egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a kamat folyosón belül, ami jelenleg ugye mínusz 0,05 százalék, tehát 5 bázispont negatív tartományban, illetve 1,85% között bárhova beállhat a magyarországi kamatszint. Jelenleg ugye ez 100 bázispont fölött, tehát a bankközi kamatok valamivel 100 bázispont fölött, 1%-nál némileg magasabb szinten vannak. Ugye a válság előtt még az év elején ez ennek a tizede volt, tehát itt egy komoly kamatemelés következett be Magyarországon, de ezek emelkedhetnek akár tovább is, ami ugye elbizonytalanítja és elbátortalanítja reményeink szerint a forint elleni spekulációnak az erejét a jövőben, úgyhogy én abban bízom.
És a mostani, bocsásson meg közbevetésként, és a mostani 360-as szint, az nem éppen a legizmosabb, nem?
Vannak hullámok, és azt gondolom, hogy ez éppen egy ilyen negatív hullám, amiben benne ülünk. Nem gondolom azt, hogy a monetáris politikának erre, a Magyar Nemzeti Banknak erre érdemben reagálni kellene. Elég az, hogyha esetleg följebb engedi a bankközi kamatoknak a szintjét, és ezzel megdrágítja a spekulációt. Úgyhogy én, ami a forintot illeti, a forint árfolyam alakulását nézve én viszonylag nyugodt vagyok. Én azt gondolom, hogy ez a 350-360 közötti tartomány ez a következő hónapokban velünk marad.
És az nagyjából a gazdaság teljesítményéhez képest mérteni kurzus? Ha lehet így most ebben a vészhelyzetes időszakban definiálni?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen következtetéseket levonni, hogy mi lenne a fundamentálisan indokolt árfolyamszint. Én általában nem is nagyon szeretem ezeket a következtetéseket.
Hát valószínűleg nem a 300-as euró, azt arra talán mérget vehetünk.
Inkább az a kérdés, hogy mit okoz Magyarországon ez a 8-10%-kal gyengébb forint árfolyam, a tavalyi évhez képest 8-10%-kal gyengébb forint árfolyam. Ugye egyrészt okoz egy áremelkedést, tehát az inflációban ennek megjelennek a következményei, és erre még visszatérünk az inflációra szerintem a későbbiekben. Másrészt pedig, hogyha a válság utáni időszakra tekintünk, akkor eredményez egy versenyképesség javulást. A hazai exportőröknek a versenypozícióját javítja a gyengébb árfolyam. Tehát, hogyha a jövőben nézünk, akkor azt gondolom, hogy lesznek pozitív hozadékai a gyengébb forint árfolyamnak.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.